Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, Ézsaiás próféta könyvének 40. fejezetéből, az első 11 verset olvasom a következőképpen. Vigasztaljátok! Vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek! Beszéljetek szívhez szólóan Jeruzsálemmel, és hirdessétek neki, hogy letelt a rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiált. Építsetek utat a pusztában az Úrnak. Készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom. Legyen az egyenletlen egyenessé és a dombvidék síksággá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól. Kiálts. Én megkérdezem, mit kiáltsak. Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel a Sionnak, harsány hangon kiálts ki, örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj! Mondd Júda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram az Úr jön hatalommal, karja uralkodik, vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint a pásztor, úgy legelteti a nyáját. A karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk helyet. Kedves testvérek, ami nekem szembe tűnt Ézsaiás soraival kapcsolatban, hogy ez az ige, ami ki van jelölve igehirdetési alapigeként, ez egyszerre kedves és szelíd, egyszerre határozott és kemény, és egyszerre vigasztal és ad feladatot az ember számára. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. A babiloni fogság vége felé járunk a történelemben, amikor Ézsaiás ezzel a felkiáltással az Isten parancsára előáll, és ez nyilván van egy fantasztikus öröm, jön a szabadulás, mehet haza a nép, de ha egy picit belegondolunk ennek a valós élethelyzetébe, hogy ez mivel jár, akkor egyből láthatjuk azt is, hogy azért ez nem egy könnyű helyzet. Vita van arról, hogy hogyan számoljuk ki a babiloni fogságot, hogy onnan számoljuk, hogy az első deportáció mikor történt, vagy onnan számoljuk, hogy Jeruzsálem elesett. Ez 50-80 év. 70-nek szoktuk általában emlegetni, mert legtöbbször a Biblia is 70 évben határozza meg, bár néha vitatkozik saját magával az Ószövetség, de hogy a lényeg, hogy ez egy 50-80 évig tartó állapot, aminek most vége van. És persze mindenki örül, hogy mehet haza, de mit jelent a haza? Mit jelent hazatérni annak a generációnak, aki Babilonban született? Mit jelent hazatérni annak a generációnak, aki pici gyerek fejjel még talán látta az őseinek a földjét, és most 70-80 éves idős emberként hazatérhet? Mit jelenthet szabadulni annak a népnek, és visszatérni az őseinek a földjére, akinek egyébként közben volt egy megszokott és kialakított életvitele a babiloni birodalmon belül. Ez egy fantasztikus örömhír, hogy mehet haza a nép, de ha belenézünk ennek a pragmatikus oldalába, akkor kiderül, hogy itt újra kell építeni mindent, és nem csak a házakat, nem csak a templomot, nem csak az épületet, hát saját magunkat, a társadalmunkat, az identitásunkat. Az, hogy kik vagyunk mi, azt újra meg kell fogalmazni. Nyilván az ősöktől tanult hitvallások mentén, de egy teljesen új élethelyzetben. És ebben az élethelyzetben egyszer csak előáll Ézsaiás, és azt mondja, hogy vigasztaljátok népemet. Szívhez szólóan beszéljetek Jeruzsálemmel. Nagyon fontos, hogy Ézsaiás a fogság végeztével nem egyszerűen egy kegyelmes Istent mutat be a fogságból hazatérő, meg a fogságot végigélő népnek, hanem az örökké való Isten mutatja be. És ez egy nagyon fontos nézőpont beli különbség, kedves testvérek. Az örökké való Isten. Mert hogy az a teremtett világ, amiben mi vagyunk és létezünk, az folyamatosan változik. Hát én magam is változom. Változik az egészségi állapotom, a lelki állapotom, változik körülöttem egy csomó minden, csak abba gondoljanak bele a kedves testvérek, hogy a szeretet helyeink, amik közel vannak hozzánk, vagy a szívünkhöz, mert ott nőttünk fel, vagy oda szoktunk elvonulni, egy picit csendben lenni, azok az elmúlt évek, évtizedek során mennyit változtak. A szülővárosomban van olyan hely, kedves testvérek, szégyen, nem szégyen, ahol én bekapcsolom a GPS-t. Mert hogy a gyerekkoromban egész egyszerűen nem úgy nézett ki, ahogy most kinéz. És nem tudom, hogy keveredjek ki új városból, úgyhogy nincs ott az olajgyár. Vagy ott van Bakonyi nagyanyámnak a háza, ami az én gyerekkoromnak egy emblematikus helyszíne volt, egy óriási diófával az udvaron, amit keresztbe kasba megmásztunk mindig, amikor ott voltunk Szent Lászlón. És ez most egy másik családnak az élettere. Nincsen diófa. Nincsen zöld kerítés. Nincsen a hátsó udvarban kukorica nyaranta, közé vetve a babbal. Pedig nem telt el olyan hihetetlenül sok idő, amit mondjuk történelmi távlatba kellene mérni. És változik, és valószínűleg annak a családnak azok a helyek nem egészen, vagy nem úgy jelentik azt, amit nekem, vagy a mi családunknak jelentettek. És ezzel egyébként az ég egy a világon semmi baj nincs. De változunk. És azt gondolom, hogy itt jön be az a hihetetlenül fontos nézőpont, amit Ézsaiás az örökké való Istennel behoz a vigasztalás szolgálatába, hogy ne csak azt nézzük, ami előttünk van. Ne csak azt nézzük, ami a lábunk előtt van. Ne csak azt nézzük, amit kézzel tudunk fogni. Mert a teremtett világban semmi sem tart örökké. De amikor jó dolgokat élünk át, akkor szeretnénk néha, hogy ez örökké tartson. Azt gondolom, hogy a nosztalgia ezért is dolgozik nagyon sokszor az emberben. Szeretne visszaidézni olyan dolgokat, amiket szeretett és boldogság volt megélni. Amikor meg rossz dolgokon megyünk át, akkor meg néha elfeledkezünk azon arról, kedves testvérek, hogy ez sem fog örökké tartani. Ahogy a fogság sem tartott örökké. Mert a birodalom maga, ami a fogságot létrehozta, nem tartott örökké. De egyébként viszonylag gyorsan megbuktatták. Az emberi világban semmi sem tart örökké. Még az egyiptomi piramisok sem tartanak örökké. Azokat is időről időre renoválni kell. Változunk. És változik körülöttünk minden. Tőlem adventben rendszeresen kérdezik, hogy tisztelendő úr, lelkész úr, mire kell figyelni adventben? És félreértés ne essék, próbálok mindig valami kézzelfogható, meg egyszerű választ adni, de néha már kaparom a fejemet, hogy most mit mondjak, amit nem mondtam el. Mit mondjak, amit már az elmúlt 2000 évben az egyház még nem mondott el. Mert hogy nekünk a liturgikus hagyományunkban 4 hét az advent. De a kereszténység, Krisztus feltámadása és mennybe menetele óta valójában újra adventben van. Mi az, amire nekem figyelnem kell az adventemben? Amikor várakozok, amikor készülök, amikor próbálom az Úr fogadását a saját magamban kimunkálni. Nem a külsőségekre. És valójában 2000 éve ezt mondjuk. Picit álljunk meg, nézzünk magunkba, számoljunk el magunkkal, figyeljük oda a szeretteinkre. Ne csak kényszeredetten, hanem hogy tényleg. Annyira izgalmas, hogy mennyire elfelejtettünk egymásra figyelni. Nekem nagyon sok olyan beszélgetésben volt már részem, ahol azt éreztem, hogy azért hallgat meg a másik, mert úgy illik. De egyébként arra vár, hogy végre elmondhassa azt, amit ő el akar mondani. És közben szétcsúszik az egymásra figyelés itt, ha mindig csak magunkról akarunk beszélni, meg magunkból akarunk valamit kommunikálni. És azzal sincsen semmi baj, egészséges keretek között félreértés ne essék. De hogy tanuljunk meg egy picit minőségben figyelni. És az Istenre is tanuljunk meg minőségben figyelni. Nem sokára itt van a karácsony, és biztos vagyok benne, hogy nem csak az én gyerekeim fogják darabokra tépni a csomagoló papírokat a karácsonyfa tövében, hanem mindenki más is. Egy picit gondoljunk abba bele, hogy az életünkben a meghatározó ajándékok, amiknek tényleg örültünk, amikre most, ha így hirtelen megkérdezném, hogy mi az az ajándék, aminek olyan nagyon-nagyon örült annak idején, mikor a kedves testvér megkapta születésnapra, karácsonyra, bármire. Az micsoda? És így végig gondolnánk, akkor szerintem 10-ből 9-en nem drága ajándékot mondanánk. Az igazán fontos ajándékok azok vagy a kapcsolat miatt igazán fontos ajándékok, mert valaki olyantól kapom, aki nekem fontos, vagy az élmény jellege miatt igazán fontos ajándék. Mert az meg emlék marad. Én nem tudnám, azt nem tudnám elmondani a kedves testvéreknek, hogy tavaly karácsonyra mit kaptam ajándékba. Van az életemben 2-3 olyan dolog, amire tudom, hogy ajándékba kaptam. És emlékszem rá. Mert fontos helyzetben kaptam meg. Mert olyantól kaptam, aki nekem fontos. Akivel jó megélni azt a kapcsolatot, ami közöttünk van. Hogy az összes többi holmi, ami a parókián bedobozolva, meg polcokra kirakva, hogyan került oda, ötletem nincs. Pedig zömük ajándék. És miért beszélek ennyit az ajándékról? Mert amikor arról beszélünk, hogy ne, de kézzelfogható dolgokról próbáljunk tájékozódni mondjuk advent meg az Istenvárás kapcsán, hanem tekintsünk az örökkévaló Istenre, aki viszont nem változik, akkor pontosan ezt kell egy picit észrevenni, hogy az ajándéknak mindig a kapcsolat az, ami igazából megadja a minőségét. És akkor most mondok egy kemény dolgot. Én nem félek kijelenteni azt, hogy azoknak az embereknek, akik nem hisznek az Istenben, a Jézus történet az csak egy. A világ számtalan története és mitológiája és vallási mítosza közül. De, akik viszont hiszünk az Istenben, nekünk ez egy megkerülhetetlen kapcsolatunk. Egy megkerülhetetlen alapunk. Egy olyan igazodási pontunk, amihez rendre visszatér az ember. Persze van kételje, meg van, hogy az ember ebben erőtlenedik. De hogy folyamatosan visszatérek és elkezdek gondolkodni azon, hogy Uram Istenem, most hogyan kellene valamit jól csinálni? Uram Istenem, most hogyan kellene valakit jól szeretni? Hogyan kellene jól megbocsájtani? Vigasztaljátok népemet! Ézsaiás egybe köti a vigasztalás szolgálatát az örökké való Istenre való tekintettel. Miért? Azért, mert a világon semmi sem tart örökké, de az Isten igen. És hogyha én egy emberi élethelyzetet, vagy válságot, egy történelmi élethelyzetet a maga mulandóságában próbálok megoldani és örökké valóvá tenni, akkor kedves testvérek, egész egyszerűen bukásra van ítélve a próbálkozás. Hát nem fog működni. Mert változni fognak a körülmények, változni fognak az emberek. Kicserélődik a társadalom, változik a család, és a többi, és a többi. Ha viszont közben az örökkévaló Istenre nézek, akkor kiderül, hogy ezek az emberi élethelyzetek egyből hordozhatóvá válnak, egyből vigasztalhatóvá válnak, mert az örökkévaló Istenben ezeknek az élethelyzeteknek helye van. Ahogy annak az élethelyzetnek is helye volt az Istenben, hogy fogságban van a nép. Hogy szabadul a nép. És újra kell fogalmazniuk saját magukat, hogy valójában a mi életünk számtalan kérdésének és élethelyzetének helye van az Istenben. Mert amíg mi múlunk, meg változunk, addig az Isten ugyanazzal a szeretettel fordul minden egyes generáció felé. Vigasztaljátok népemet. Azt gondolom, hogy ez az ézsaiási felkiáltás, ez nem csak a babiloni fogság végén volt érvényben. Ha csak ott lett volna érvényben, akkor az Úr Jézus nem azt üzeni Keresztelő Jánosnak a tanítványai által, amit üzen. Hogy menjetek el Jánosnak, és mondjátok meg, amit láttatok. Hogy a vakok látnak, hogy a süketek hallanak, hogy a leprások megtisztulnak, hogy felsorolni nem tudom most hirtelen fejből, hogy szegényeknek hirdettetik az evangélium. De lapozzanak vissza a testvérek Máté evangéliumában csak egyetlen egy fejezetet. És nézzék meg, hogy mit mond a 12-nek, mikor kiküldi őket azzal a szolgálattal, hogy hirdessétek, hogy elközelített a mennyeknek országa. És akkor ott most mond még egy csomó mindent, és a végén hozzátesz, hogy ingyen adjátok, mert ingyen kaptátok. És az egész valójában ugyanabba az irányba mutat. Ézsaiás, Jézus Urunknak a tanítványok kiküldése, Jánosnak a megüzenés a börtönbe, hogy kivel is áll valójában szemben. És ott van a vigasztalás végig mindenben. Mert az Isten mindig saját magával vigasztal. Olyan nincs, hogy az Isten a vigaszból kihagyná az ő lényegét. És minden egyes ígéretébe éppen ezért saját magát helyezi bele. Amikor mi adventben karácsonyra készülünk, kedves testvérek, akkor azzal az örökké való Istennel van dolgunk, aki felfoghatatlan mennyiségű generáció óta minden egyes emberi élethelyzetbe saját megbocsájtását, kegyelmét és irgalmát ígéri bele és éli bele a Krisztus által. Vigasztaljátok népemet. Mert az, amiben most éppen vagyunk, az múlik, az változik. Van, hogy majd jó irányba, van, hogy majd rossz irányba, de az biztos, hogy nem marad állandó. Ami viszont állandó, és éppen ezért meg tud tartani a változásban. Az az Isten, aki saját magát osztja meg velünk. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked mennyei ajándékodat, amiről lehet, hogy nem tudjuk letépni a csomagolópapírt, ami nem a karácsonyfa tövében lesz, vagy egy születésnapi torta mellé rakva, de valójában az életünket határozza meg pontosan amiatt, mert te kapcsolatba kívánsz lépni velünk, kapcsolatban szeretnél lenni velünk. Szeretettel, irgalommal, kegyelemmel fordulni hozzánk. Amen.